Mind a ketten szerintem nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak az olvasóktól mindenképpen, a kritikusoktól is, szerintem ezt el lehet mondani, tehát jól választottatok könyveket.
Köszönjük.
És igényesek lettek a kiadványaitok. Azt gondolom, hogy azzal együtt is, hogy mennyire nehéz eljuttatni az olvasókhoz a könyveket, a közösségi médiában, egyfelől, hogy ez a közösségi finanszírozás, mint mód, szerintem egyre inkább előtérbe kerül, és Laura, ti ezzel már próbálkoztok is, vagy van egyébként erre példa a legutóbbi kiadványotoknál. Erről mesélnél egy kicsit?
Igen, de visszacsatolva még az előző, így átvezetésként ezt mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy írtóhálásak vagyunk az olvasó közösségét.
Nagyon.
És szerintem tényleg a ti esetetekben is, és a Sonora esetében is ez nem csak azt jelenti, hogy jól esik, hogyha valaki, akár egyébként a kritika is, mert hogy az is figyelmet jelent, de hogy a pozitív visszajelzések, a reakciók az e-mailekre, egy komment elképzelhetetlenül sokat jelent. Másrészt nekünk tényleg fontosak azok a részek, hogy miben javulhatunk, vagy miben lehetünk jobbak, és hogy mondjuk a közösségi médián, akik felfedeztek minket, vagy úgy jutottak el hozzánk, mondhatom, hogy, tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ők hogyan terjesztették tovább a mi könyveinket, vagy hogyan adták hírét, és hogy a marketingból mondjuk, nekünk a legjobb marketinget az olvasóink jelentik.
Abszolút.
És ezért, igen, azt hiszem, hogy nem hangzott el így ebben a kérdés, de hogy ezt a kapcsolatot az olvasóinkkal szeretnénk erősíteni. És akkor, hogy konkrétan a kérdésedre reagáljak, az, hogy közösségi finanszírozás. Igazából ez egy ilyen jelképes dolog volt, a Sonora Krónikákról beszélünk éppen, ami három levélből álló támogatói csomagot jelentett, ami, hogyha kiszámoljuk, akkor nettó mondjuk egy ilyen sajtburger árát jelenti, vagy valami ilyesmit, szóval, hogy egy ilyen tök jelképes összeg, ami nekünk ott maradt a papír és a papír költsége és a posta költség után, de hogy mégis azt érezzük, hogy volt egy ilyen kapcsolódás a kiadó és az olvasók között, hogy volt egy várakozás az olvasókban, hogy kinyitják a postaládat, és ott van, és hogy nem tudom, kaptak egy részletet, és hogy minden mellett valamilyen kapcsolódás lett a fordító, és novemberben már a szerkesztő között is, hogy szóval, hogy kicsit ezt szerettük volna újra gondolni, hogy hogyan lehet kapcsolódni úgy, hogy közben egymást segítjük, és közben tanulunk is, és valamilyen ilyen utopisztikusnak hangzó gondolat volt mögötte, de hogy nagyon jól működik, vagy nagyon pozitív van, zártuk mi az adminisztratív részét ennek.
Ezt mondjuk el akkor a hallgatóknak, hogy pontosan mit is jelentett. Ugye elő lehetett fizetni három levélre, hogy ez egy támogatói csomag volt, ugye az új megjelenésetek Lina Meruane Vakfolt című könyvének a megjelenését lehetett támogatni. Egyrészt ezért a támogatási összegért cserébe küldtetek három levelet, vagy küldeni is fogtok még egyet. Az első kettő az már szeptemberben és októberben kiment, az egyik az a fordítónak volt a levele,
a kiadó levele volt az első, amiben egy részletet küldtünk a készülő könyvből, és a második pedig a fordító, Báder Petra levele volt, a harmadik pedig, ami még várat magára, de mire ez az adás lemegy, addigra szerintem most már az Ádám is megírja a levelét, a Kürti Ádám, pedig a szerkesztő. Igen, és felajánlottuk azt a lehetőséget cserébe az olvasóinknak a támogatásáért, hogy feltüntetjük nyomtatásban a nevüket, hogyha beleegyeznek nyilván a személyiségi jogait teljes tiszteletben tartása mellett, és azt hiszem, hogy ez is egy ilyen motiváció volt talán az olvasók számára, hogy ez is egy olyan dolog, ami nem, azt hiszem, hogy nem mindennapos, de közben meg jó nyomtatásban látni azt, hogy hozzájárultam valamihez, vagy részese voltam valaminek. Szerintem ez egy ilyen tök szép együttműködés.
Nagyon-nagyon. Ezt Szelinger Balázs is megcsinálta az új verseskötetén, a Koncentráció című verseskötetén, ami magán szerzői kiadásban jelent meg, és ott is feltüntette. Tehát elő lehetett fizetni a verseskötetre, és az előfizetéssel együtt a megjelenés támogatók névsora is szerepel a kötet végén. Nincs olyan nap alatt, ezt már a 19. században is nagyon sok költő, magyar költőnek más költőtársak, meg patronusok dobták össze a pénzt a kötetre, tehát ebből a szempontból tényleg ez egy ilyen régi marketing fogás, abszolút, de nagyon jó, mert...
Abszolút, és hogy bocsánat, hogy belevágok a szabadba, de hogy pont tegnap hallgattam a Glossa című podcastnak az egyik adását a magyar könyvkiadás helyzetéről, és beszélgetők végigvették, hogy a magyar könyvkiadás az miért tart ott, ahol... Ne egy ilyen szomorú vasárnap délután hallgassátok, de hogy például az, hogy miért is hol hiányzik az a jellegű támogatás, ami mondjuk a 19. században és azelőtt megvolt. Ma ez teljes mértékben hiányzik, az állami támogatások is hiányoznak, vagy nagyon-nagyon kevés van, ami főleg egy kis kiadóknak, induló kiadóknak nyújtatna lehetőséget. Tehát ezt szerettem volna úgy átcsomagolni, és úgy vonzóvá tenni, hogy nyilván a mai digitális világban azt hiszem, hogy pont egy kicsit ilyen retro módon a levelek tudtak egy olyan hatást kiváltani, vagy egy olyan várakozást, ami azt hiszem, hogy hasonló érzés lehet, mint amikor várjuk, hogy a könyveket átvegyük a nyomdával, vagy valahogy egy ilyen érzést, ilyen kicsit ilyen karácsony előtti várakozás.
Hát igen, mert kb. Csak csekkeket kap az ember a posta ledejába.
És ezt ti annyira jól megvalósítottátok, hogy amikor láttam csak ugyan fényképeket, de hogyha még lehet feliratkozni erre a krónika levélfolyamra, akkor én feliratkozom. Hogy olyan jó ízű csettintettem, mint már régen, hogy ez, igen, ügyesek vagytok, és ezt így kell csinálni, én is örülnék, ha ilyen jól tudnám.
Ezek abszolút olyan marketing fogások, amikre szerintem nagyon-nagyon vágynak nem csak a magyar olvasók, ez azt gondolom, hogy egy globális trend.
Talán ezek azok, amik jobban láthatóvá tesznek minket az ilyen jellegű kis kikacsingatások abból a keretből, amivel egyébként a klasszikus kiadói világ működik, vagy igazából inkább azt mondanám, hogy az az ipari változata, mondjuk a kultúripar, mert hogy szerintem mindkettőnknek a kiadója egyáltalán nem ebből a...
Hát ti a kézműves kategória vagytok, mondjuk úgy akkor a kultúriparban.
És hogy ezáltal nekünk nehezebb, vagy sokkal, hát nem akarom azt mondani, hogy költségigényesebb, mert ezek nem mindig csak pénzben mérhető dolgok, hanem mondjuk időben, vagy erőfeszítésben is, például ez a terjeszkedés, vagy idézőben terjeszkedés, ez is ilyen nagyon...
Egyáltalán jelentkezni, hogy haló, mi is vagyunk.
Igen. És hogy ezért például az olvasóközönségünk sokkal-sokkal nyitottabb, nem tudom, hogy ez az ő kiadó esetében hogy működik, az új dolgokra.
Így van, meg azért, hogyha látják, hogy szóval ez nem csak egy könyv, ami lényegében WC papírra van nyomtatva, és akkor szétesik a második olvasásnál, hogy ez mint tárgy, és hogy legyen egy műalkotás, hogy valaki ebbe sok időt és fektetett azért, hogy ez szép legyen, és tiéd, hogy ez értékes legyen. Tehát értéket akart neked adni. És akkor ezt úgy fogom majd én odaadni az unokámnak, nem tudom. Minden esetre, tehát hogy másképpen kell tekinteni a könyvre, nem csak egy fogyasztási cikként, ami ilyen tömeg, mit tudom én, hogy mit mondjak, nem chips a könyv, hanem a könyv az ott van, és ott marad, és ezt nekünk tudatosítani kell, hogy ez érték, és az értékednek, hát az még pénzbe kerül, hogy ára van, most meg kell venni.
Én, ahogy Dávid mondja, nekem a könyv az egy tárgy, ez egy becsben tartott tárgy, aminek azt gondolom, hogy van jövője, még hogyha már sokszor el is temették,
igen,
az elmúlt évtizedekben is, de hogy még mindig van, szerintem lesz is, a körítést kell szerintem átgondolni, és az, hogy egyébként pont most ilyen kutatásokat, meg elméleti szövegeket olvastam, amik azt támasztották alá, hogy lehet, hogy vannak, nem tudom, kalóz hozzáférések, letöltések, illegális terjesztés, de hogy azt figyelték meg, hogy azokon tehát, hogy ez növelte az eladott példányoknak a számát, igen, is.
De hát ez nagyon biztató, hogyha ilyen van. Reményt keltő. Igen, de azt akartam valószínűleg az előbb mondani, hogy miután te már tudja az olvasó, hogy igen, hogyha rá van írva, hogy szonora, és akkor azt már egyszer megvettem, láttam, hogy ez olyan, ami ennek lennie kell a könyvnek, akkor utána már lehet, hogy nagyobb bizalommal fogom a webshopot használni. Szóval ebben is lehet reménykedni.
Hogy egy védjegy.
Igen, és én örülök is, hogy például én is, amikor megrendeltem a akkor még két elérhető könyvetek volt, tök jól esett, hogy hagytatok benne egy üzenetet, ott volt a két könyv, és hogy tényleg nem tudom, azt éreztem, hogy ezzel így valahogy így hozzájárultam ahhoz, hogy a versen tovább az ő kiadó,
és ez jó volt.
De hogy tényleg, és egyébként nulla fogalmam van a skandináv irodalomról, de most a hétvégén elolvastam a Helgát, és biztos, hogy fogom folytatni, mert hogy igen, ez is szerintem egy ilyen közös pont a kiadóinkban, hogy a magyar olvasótól talán egy kicsit távoli világot próbálnak, vagy egy ilyen távolabbi atmoszférát szeretnének megmutatni, vagy nem tudom, hogy tévedek-e.
Nem.
Mondjuk, hogy az északi könyveknek nagyobb a pörgése itthon akkor, lehet, hogy...
Hát érdekes, mert ugye a három, az ő kiadó három eddig megjelent könyve közül kettő izlandi, és az érdekes, hogy az egyik szerzőnek már két másik könyve is megjelent. Az éket te fordítottad, ha jól tudom, Dávid.
Hát az a Fekete Viking, ez Beck Svein Birkisson a szerző, zseniális szerző, komolyan mondom. Ő egy óészaki filológus alapvetően, és író. Amikor egyszer interjúztam vele, akkor mondta, hogy nagyon fontos számára, hogy nem író nagybetűvel, hanem csak egy kis betűs.
Mellékesen író.
Igen. Ahhoz képest jobbnál jobb könyveket ont magából a Beck Svein. A Fekete Viking az egy, hát a viking korról szóló népszerűsítő. Ez egy ilyen hibrid, tudjátok, olvasmányos szakirodalom. Ennek
Skandináviában... Meg egy személyes történet is, ugye, igen, a saját ősének.
Mondják, mint egy detektív regény, olyan izgalmas. Hát kinek, hogy nekem nagyon izgalmas volt az egész, már a formátum maga. És hát abban, ami le van írva, az a legjobb tudásunk szerint igaz a vikingkorról, már pedig a vikingkorról sok hülyeséget lehet olvasni mindenfelé.
Megnézni a tévében, hát, a Netflixen.
Hát, igen. Minden esetre a Beck Svein, igen, hát a Corvinak kiadónál jött ki ez a Fekete Viking és az Eleven életpatak, amit Egyed Veronika fordított, aki egyébként a mi második könyvünket, a Mindenség angyalait fordította. De a Corvinak kiadó úgy gondolta, hogy most már, hogy neki nem éri meg a Helgával foglalkozni, ezért tudjátok, részben ezért van ő kiadó, mert nekem annyira fontos volt az a Helga, hogy az megjelenjen, hogy akkor inkább csinálok egy kiadó. Csak lehessen olvasni.
De pont a Facebookotokon láttam, hogy millió komment, meg talán moly.hu, meg hasonló felületeken is sorba köszönik az embereknek, hogy megcsináltátok a Helgát, és egyébként tényleg egy ilyen hipnotizáló.
Meg az írók volt a sikerlistáján, és nem tudom mióta szerepelt.
Igen.
A Mindenség angyalai az egy klasszikus, ami igazából meglepő, hogy nem jelent még meg magyar nyelven.
Há, igen, igen. Megjelent volna 10 évvel ezelőtt körülbelül. Megvették a jogokat, lefordították a könyvet, ugyanúgy egyedvel a fordította le. És aztán a kiadó felvette a támogatást, és csődbe ment. Ilyenek néha előfordulnak. Ez is sajnos elfejtette, még nagyon jó neve volt a kiadónak. Mindegy. Tehát Vera a barátunk, és akkor mi Izlandon találkoztunk vele, és kérdeztük, hogy mi van, nincs-e valami, amit fordít, meg egyáltalán most mind dolgozik, és mondta, hogy egyébként van ez is a fiókban. Ott pihen, és mondtuk, hogy hát az nem pihenhet tovább ott a fiókban, hanem akkor ki kell adni. És akkor ő azt újra átdolgozta, és akkor mi is átnéztük, és akkor abból lett a Mindenség angyala, és milyen jó, hogy lett, mert szerintem az is egy rendkívül fontos könyv. Mármint az egy skizofrén élet fiatalember történetét mondja el, nagyon költőjen, és szórakoztatóan, tényleg jó humorú könyv, szóval úgy beszél súlyos témáról, egy nagyon személyes érintettség is, szóval ez egy őszinte, nagyon ütős és fontos könyv a Mindenség angyalai.
És ez kötelező olvasmány Izlandon,
ugye? Ami Izlandon kötelező olvasmány, igen. Hát nálunk is annak kellene lenni, az igazság. Szóval ez így végül is szerencsés fordulatot vett a történet, milyen jó, hogy van ő kiadó, mert akkor most Verának a fiókban lévő...
Nem magánkiadásba kellett akkor neki így félretenni a pénzt, hogy akkor egyszer kiadhassa.
A webshopban.
És a szülészet viszont egy más vonal.
A szülészet más. Az Mons Waldenhöl tanár úr egy évig lektor volt az ELTE-n, ezzel nyerte, vívta ki ezt a titulust magának. Tehát tanár úr az első, a debütregénye. Mons Svédországban jól ismert szerző, szeretik, ő ilyen munkaregényeket ír. Mindig a munkahelyeit írja meg regényben, hogy ott milyen az élet, meg akkor milyenek a kapcsolati hálók. ami nagyon érdekes, hát ez egy rendes szociáldemokrata a Mons, és akkor ennek megfelelően a munkából közelíti meg az életet.
Ez mennyire hiánypótla, nem? Most nem is tudnék hirtelen ilyen magyar regényt mondani.
Igen, én sem nagyon. Szóval erről meg azt írták többen, amit olvastam, hogy igaz, hogy szülésekről nem esik szó benne, de sok kismama szerint ez volt a leghasznosabb felkészítő olvasmány, pedig sok mindent olvasott, hogy akkor ott mi fog rávárni, pedig hát ez nincsen leírva, hogy most akkor egész pontosan mind fogsz keresztül menni, de hogy a környezet milyen, meg hogy mire kell számítani, az benne van. Ugye hát valószínűleg a magyar
kórházakban. Lehet, hogy ez sokkoló lesz még inkább a magyar kismamáknak, hogy hát ha Svédországban szülnél, akkor erre számíthatnál, itt pedig
gondolhat közben arra, hogy egy finom szülőszendvicset hoznának nekem.
Laura és a Sonora kiadó eddigi kiadványairól miket lehet tudni?
Az eddigiről, vagy az készülőről?
A készülőről is.
Szóval a Haguma mutáns az egy nagyon érdekes játék a Bellatinnak a mindenféle, mondjuk azt, hogy ilyen kelet-európai szövegek, vagy valláshoz kapcsolódó hagyományokkal. Ő kifejezetten élvezi ezt a fajta játékot, hogy folyamatosan megtéveszti az olvasóit, és hogy ez a mutáció, mint egy ilyen, az egyik kritikában így hangzott el, hogy a mutáció, mint világteremtő erő, az ő alkotói filozófiája lényegében, és ő nagyon szeret azokkal a sémákkal játszani, amik ilyen gondolati képekként irányítják az olvasót. Ugye folyamatosan csapdát állít az olvasónak azáltal, hogyha mondjuk elkezd beszélni a József Rothnak a regényeiről, és tényleg megjelenik egy szimbólum, és akkor elkezdem összekötni, úgyhogy ez biztosan úgy lesz. És szóval, hogy az ilyen jellegű olvasói elvárásokat folyamatosan felrúgja, pofán röhögi az olvasót, és ezt nagyon élvezi. Igazából az egész mindenkit pofán röhög. Szóval ezt, hogyha valaki elkapja ezt az ívét, ennek az ő írásának, akkor nagyon fogja élvezni a szövegeit. Egyébként eléggé összetett, vagy összetettnek tűnő dolgok, de sokszor inkább kritika. Azt hiszem, hogyha valaki értően tudja olvasni a Bellatinnak a szövegét, akkor észreveszi a kortárs kultúrának, vagy egyébként mondjuk a kiadásnak, vagy az író figurájának a kritikáját. Most egyébként ez is egy ilyen globális kérdés, hogy hogyan kezeljük az írókat, mint hogy ez egész egy ilyen show műsor lenne, vagy egy performance. Szóval ez ezzel megy egy kicsit szembe. Ennél sokkal szerethetőbb, vagy
hát könnyebben befogadható, meg kicsit igen. Szélesebb.
Egy kedvesebb könyv, vagy azt hiszem, hogy egy ilyen lágyabb könyv a Mariának a Látóideg című könyv, egyébként nagyon sok díjat is nyert vele, de hogy ez is pont egyébként egy Buenos Aires-i kis, nem tudom, szobából, vagy egy ilyen hátsó udvarból működtetett kiadónál jelent meg. Eredetileg onnan került át aztán a barcelonai anagrammához, és minden
És utána felkerült a New York Times sikerlistájára.
Igen, ez a könyv is azt hiszem azért tud annyira maradandó olvasmányélményt nyújtani, mert hogy mindig van egy ilyen átforduló pont egy ilyen személyesség felé, és hogy azt hiszem, hogy ezáltal könnyen tudunk azonosulni akár a Buenos Aires-i, nem tudom, utcákkal, vagy az ottani történésekkel, az ottani atmoszférával. Könnyebbé teszi azt, hogy nem tudom, hogyha most elmegyünk az El Greco kiállításra, és utána jól megnézzük a Látóideget a múzeum shopban. Tehát, hogy ezek mind így segítik a kapcsolódást. Viszont ugye mind a kettő könyv kis regénynek mondható, mondjuk a Bellatin az egy ilyen kísérletezőbb, de a Mari esetében novella füzér per kis regény, de hogy most szerettük volna kicsit emelni a tétet, és egy esszét fogunk kihozni, méghozzá egy nagyon erős esszét, mert hogy a Meruánét nagyon értékelik egyébként a prózája miatt, de hogy tehát mint esszéíró azt hiszem, hogy sokkal komplexebb, vagy sokkal jobban meg tudja mutatni az ő kiemelkedő...
Hát nagyobb mozgástere van, gondolom, az esszé műfajában.
Rettetesen művelt, egyébként a New York University-n kreatív írást tanít, meg irodalmat, és ő egy, nem tudom, egy betegség kapcsán időleges, tehát egy rövid időre megvakult. És erről az élményéről született nagyjából egy fikció, a Vér a szemben címmel, ezt egyelőre még váratjuk, de hogy jöjjön-e vagy sem, de az esszé pedig az emögött húzódó kutatást írja le, és helyezi mondjuk a chilei utcai zavargások keretébe, vagy a latin-amerikai irodalom, mint olyan, azokon a példákon keresztül veszi végig, illetve két latin-amerikai, köztük a Nobel-díjas Mistralnak a levelezésen keresztül a vakságot, és hogy ez hogyan határozza meg, vagy van-e másfajta látás, tehát nem a látásnak a különböző módozatait veszi végig. Szerintem nagyon érdekes, és szintén mondjuk azt, hogy illeszkedik az előző könyveinkhez abban, hogy nagyon-nagyon sok felé ágaznak el, ami lehet frusztráló is, de lehet felszabadító is, hogy az olvasás mennyi irányba mehet el. Azt hiszem, hogy ezen a ponton itt kapcsolódik az eddigi kiadványainkhoz.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Nagyon köszönöm.
Köszönjük a meghívást.